12, innen szeretnénk folytatni. Talán a legizgalmasabb rész, ahová jutunk most a korintusi levélben. Szerintem, akik már ismerik a levelet, így dörzsölték a kezüket az első fejezetnél, hogy majd egyszer ideérünk. A 12-es, a lelki ajándékok, sőt, tehát a 12, 13, 14-es fejezet ebből a levélből nagyon izgalmas, ezzel a témával foglalkozik. Nem akarok hosszú bevezetőt mondani, imádkozzunk és nézzük meg, hogy mit mond Pál és Isten nekünk. Az Úr Jézus nevében jövünk eléd, Atyánk, és köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted, hogy elismerhetünk téged a mindenhatónak. Köszönjük, hogy erre felnyitottad a szemünket, hogy ezt értsük, hogy ezt lássuk, hogy higgyünk abban, amit Jézus értünk elvégzett a kereszten, és ebben életünk legyen. Köszönjük, hogy egy ajándékot kaptunk az új életünkkel. És Uram, azt is felismerjük, hogy a Te akaratodból élünk, Uram, hogy ezt Te akartad így, Te alkottál minket, Uram, segíts, hogy ezt az életet, amit tőled kaptunk, neked éljük, Uram. Formáld azért a szívünket ma, formáld azért a gondolatainkat. Segíts, Uram, nem földre ejteni, Isten, amit ma szólsz hozzánk, hanem alkalmazni azt, azt szerint élni, azt szerint gondolkodni, Uram. És így imádkozunk, hogy segíts nekünk ebbe a témába, amiben annyiféle dolgot hallani. Annyi mindent lehet így véleményként meghallani, Isten. De Uram, mi szeretnénk tudni, hogy Te mit gondolsz, hogy Te mit mondasz. Hol van a helye a lelki ajándékoknak az életünkben, Jézus? Erre taníts minket. A Te nevedben imádkozunk. Ámen. No, az első három verset olvasom. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma báványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Pál azzal kezdi ezt a részt, hogy a lelki ajándékokra nézve. Azt így tudnotok kell, hogy a magyar fordításban ugye ott szerepel ez a szó, hogy ajándék, de az eredeti görögben ez a szó nincs ott. Gyakorlatilag azt mondja Pál, hogy a lelkiekre nézve pedig nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Amit eddig olvastunk a korintusi levélből, az elég sokszor arról szólt, hogy mennyire testies volt ez a gyülekezet. Emlékeztek, hogy hogyan cibálták egymást bíróság elé, hogyan zajlott náluk az úrvacsora, hogy mennyit pártoskodtak, szakadások voltak, nem volt helyén a férfi-női szerepek a gyülekezetben, az úrvacsorát gúnyolták, egy csomó minden baj volt ott, és Pál igyekezett sorba helyre rakni ezeket a testiességeket. És itt azt mondja nekik Pál, hogy most már rendben van ez, most már beszéljünk a lelkiekről. Most eddig beszéltünk a testiségről, tegyük rendbe, de beszéljünk a lelkiekről. Amikor az első korintusi levelet elkezdtük, már jó rég volt, az első fejezetben azt olvastuk, fölidézzük ezt a részt, ugye, amit olvastunk így a 11. fejezetig, láttuk, hogy mennyi bénaságot csináltak, hogy mennyiben gyengélkedett ez a korintusi gyülekezet. De az első fejezet első pár versében azt olvastuk, a 7. versben pontosabban, mindjárt fel is olvasom nektek, azt mondja nekik Pál, azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Tehát így valamiben Pálnak meg kellett dicsérni ezt a korintusi gyülekezetet, mégpedig az, hogy lelki ajándékok terén nem szenvedtek hiányt. Abban nagyon sok gazdagság volt a gyülekezetben. Ami Isten ajándékait illeti, na abban ott voltak. Jelen voltak ezek az ajándékok a gyülekezetben. De viszont Pál nagyon fontos utasításokat fog mondani a lelki ajándékok területén, hogy hogyan használják ezeket, hol van ennek helye egy gyülekezet, egy hívő ember életében. És azt írja nekik, hogy a lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Ez egy elég erős kifejezés, ez egy dupla tagadás, ha belegondolsz, hogy nem szeretném, hogy ne tudjátok. Ezen jó nagy hangsúlyt tette erre Pál. Az a megdöbbentő dolog, hogy mind a mai napig mennyi tudatlanság van ezen a területen. Amikor tanulmányozzuk ezt a fejezetet, elég sok mindent lehet majd mondani, és kicsit lelassítunk, mintha eddig úgy száguldottunk volna mi. A 11. versig fogunk jutni. Reméljük. Vagy lehet, hogy itt maradunk fél háromig, és akkor átvesszük az első 31 verset a fejezetben. Nem, ezt nem fogom tenni veletek. Azt gondolom, hogy többet kell tudnunk erről. De remélem nem csak a fejünknek szól az, amiről ma beszélünk. Én azért imádkoztam, hogy gondolkodtam erről a témáról, mennyire fontos ez nekünk, de remélem, hogy nem csak a fejünket fogja tágítani, hanem én azt szeretném, hogy a szívünket találja el Isten. És szeretném, hogyha ezek a dolgok, amiről ma szó van, a lelki ajándékok, azokat megértenénk, megtapasztalnánk és alkalmaznánk itt. Úgy, ahogy Isten szeretné. Én ezért imádkozom, remélem, hogy ilyen a te szíved is, hogy erre nyitott vagy. Pál egyébként az igében három helyen mondja ugyanezt a kifejezést, hogy nem szeretném, hogyha tudatlanok lennétek. És képzeld el, hogy ez a három terület, amivel kapcsolatban mondja, na ezen a területen van a legtöbb tudatlanság, mind a mai napig. A római levélben mondja, Róma 12, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek Isten tervét illetően Izraellel kapcsolatban. Itt írja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek a lelki ajándékokkal kapcsolatban. És az 1 Tesszalonika 4-ben mondja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek Jézus második visszajövetelével kapcsolatban. Ez az a három terület, ahol mind a mai napig a legtöbb tudatlanság van. És nézd meg, azt mondja utána Pál, tudjátok, amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Pál a korintusi gyülekezetnek mondja ezt, hogy emlékezzetek, hogy ti egykor pogány bálványimádók voltatok, és ebből tértetek meg, hogy abban az időben ti sodródtatok ezek felé a néma, valahol azt mondja a Biblia, hogy béna bálványok felé, akik nem tudnak szólni, amik nem voltak igaziak, és emlékezteti Pál őket, hogy miből tértek meg, hogy honnan jönnek. Tudod, miért fontos ez? Mert amit hoztak magukkal, amiből megtértek, az a fajta gondolkodás hatott arra, ahogyan gondolkodtak a lelki ajándékokról. És azt gondolom, hogy ez igaz ránk is. Nem tudom, hogy egyenként milyen háttérből tértetek meg. Ez lehet az az időszak is, amiben éltetek nem hívőként. De az is az a múlt is számít, amit hívőként átéltél. Lehet, hogy mielőtt elkezdtél ide járni hozzánk, egy másik gyülekezetbe jártál. És ahogy ott növekedtél, ahogy ott tanultál Istenről, ez a gondolkodás hat arra, hogy te ma a lelki ajándékokról gondolkozol. Mondok rá egy példát. Itt a Gyülinkben vannak olyan emberek, akik olyan irányú kereszténységből jönnek, ahol nem hittek a lelki ajándékokban. Ahol azt mondták, hogy ezek a lelki ajándékok, ezek ma már nem működnek. És ez a fajta gondolkodás, ha akartad, ha nem, hatott a te gondolkodásodra. Vannak olyan testvéreink, akik meg ilyen vadkarizmatikus háttérből jönnek, elnézést a kifejezésére, nem inged neved magadra, ők meg azt látták, hogy a csapból is a Szentlélek folyik. Hogy nem is volt alkalom, hogy ne történt valami csoda, és mindig erről volt szó. És azt gondolom, hogy ez a fajta múlt is hat a mai gondolkodásodra hívőként. Kétféle extrémitás, a teljes tagadás, meg a teljes minden bokorban Szentlélek van. És valahogy meg kéne tanulnunk, hogy Isten mit akar ezzel a kapcsolatban tanítani. Hogy gondolkodik erről? Vannak olyan hívők, akik tagadják azt, hogy Isten egyáltalán szólhat. Tehát így nagyon anyagi dolgokban gondolkodnak, amit meg tudnak fogni, az van, és Isten szólt hozzád? De hogy szólt hozzád, csak valami rossz dolgot ettél, és beveséled magadnak. Más hívő meg a szuper lelki, még azt is elkéri Istentől, hogy melyik fokrémet vegye a boltban. Én így nem gondolom, hogy ezek így helyes dolgok lennének. Én szeretném tudni, hogy hol van a lélek munkájának a helye, hol van a lélek ajándékainak helye egészségesen az életünkben. Pál emlékezteti őket is a múltjukra. Nem tudom, hogy a tiéd milyen, de remélem, hogy Isten helyére teszi mindannyiunk szívében és fejében ezt a témát. És figyeld, a harmadik versben lefekteti az alapot. Ez a legfontosabb. Ha másra nem fogsz emlékezni, erre emlékezzél. Harmadik vers. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úr csak is a Szentlélek által. Amit itt Pál tesz, mindig ezt csinálja, amikor egy témáról beszél, az elején leteszi az alapját, az alapigazságot. Ez az, ami lefedi ezt a témát, és azt mondja, hogy az alapján ítéld meg a lélek látható munkáját, amilyen viszonyban van az Jézus Krisztussal. Ez az alap, ezt ragad meg. Az alapján ítéld meg egy állítólagosan Szentlélek által végzett munkát, megnyilvánulást, ajándékot, szolgálatot, hogy az milyen kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Elmagyarázom. A lélek által senki nem mondhatja azt, hogy Jézus átkozott, írja Pál. Sőt, azt mondja, hogy senki nem mondhatja, hogy Jézus áldott, csak is a Szentlélek által. Ez azért van így, mert a Szentlélek mindig Jézust dicsőíti. A Szentlélek szolgálata arról szól, hogy minket Jézus felé fordítson. A Szentlélek nem magáról beszél, nem magát teszi előre, nem magát vonja a figyelem középpontjába, hanem Jézust dicsőíti. És Pál azt mondja, hogy ha szeretnéd tudni egy munkáról, amit állítólag a Szentlélek végez, hogy az tényleg Isten lelkének munkája-e, akkor nézd meg, hogy kire mutat, hogy kire vonja a figyelmet. És innentől kezdve ez egy nagyon jó szűrő. Meg tudod vizsgálni, meg tudod ítélni, hogy az a munka, amit te látsz éppen a magad szeme előtt, az Isten lelke végzi-e. Így tudjuk megmérni Isten lelkének a dolgait. Hogyan viszonyul az Jézushoz? Ő dicsőíti? Ő rávonja a figyelmet? Jézus mondta ezt János 25-ben, olvassuk János 25-26, amikor eljön ő, a Szentlélek, bizonyságot tesz én rólam. Jézus mondja ezt, amikor eljön a Szentlélek, kiről fog bizonyságot tenni? Jézusról. Mi lesz a Szentlélek bizonyságtétele? Jézus. Róla fog beszélni. És azt is mondja a János 16-14-ben, hogy ő engem fog dicsőíteni, mármint a Szentlélek, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szentlélek nem fogja azt csinálni, hogy beszél valamiről, és utána olvassuk Jézusnak a szavait, és ő beszél valami másról. Hanem azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek arról fog beszélni nektek, amiről én beszéltem nektek. Az ő bizonyságtétele ugyanaz, mint az enyém. Na, ezek jó mércék arra, hogy megszűrjük. Ez az alapja, amiről Pál beszélni fog. Na, nézzük meg a negyedik verset. Azért haladunk, nem? Na, majd megyünk még lassabban is, ne féljetek. A kegyelmi ajándékok közül ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Két típusú lelki ajándék van, és mind a két típusú lelki ajándékot lefedi ez a kifejezés, hogy kegyelmi ajándékok. Azt mondja Pál, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. És így olvassuk tovább, különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. Kétféle, két típusú lelki ajándék van, két csoport. Mind a kettőt lefedi az, hogy lelki ajándékok. Különféle lelki ajándékok vannak, de mindegyiket Isten lelke végzi. Mi ez a két csoport? Azt mondja Pál, itt nézd meg, hogy különböző szolgálatok vannak, ez az egyik csoport, de az Úr ugyanaz, és a másik csoport. Különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásában. Ez a másik csoport. Van egyfajta munkája a Szentléleknek az ajándékaink keresztül, amit úgy nevezünk, hogy szolgálatok, és van egy olyan fajta lelki ajándék, amit úgy nevezünk, hogy a lélek megnyilvánulásai. Mi ez a szolgálatok, amikor a Szentlélek ajándékai betöltetik egy szolgálatban? Erről Pál az Efézusi levélben beszél sokat, azt mondja, hogy valakit a Szentlélek, Isten elhív, hogy pásztor legyen, tanító legyen, apostol legyen, evangélista legyen, proféta legyen. Ezek azok a szolgálatok, amire Isten elhív valakit, és megajándékoz rá valakit a Szentlélek által. Pásztor, tanító, evangélista. Ezek szerepkörök, ezek szolgálatok a gyülekezeten belül. De ezen kívül van egy másik fajta lelki ajándék, amit a Szentlélek megnyilvánulásainak nevezünk. Ezek ilyen természetfeletti, csodaszerű megnyilvánulásai Istennek a Szentléleken keresztül. És ezekről fog beszélni itt az 1 Korintus 12-ben Pál. Tehát, kétféle lelki ajándék van, vannak a szolgálat jellegűek, erről most nem fogunk beszélni, és vannak a megnyilvánulásai a Szentléleknek, na erről fogunk beszélni, mert erről beszél itt Pál. De nagyon fontos dolgot mond, és újra háromszor is elmondja, hogy de mindegyik Istentől van. Különböző lelki ajándékok vannak, de ugyanaz a lélek. Különböző szolgálatok vannak, de ugyanaz a, hogy mondja, de ugyanaz a különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És a hatodik vers, különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban, de Isten, aki mindezt végzi, mindenkiben ugyanaz. Figyelj, tesóm, észrevetted már azt, hogy milyen gyakori hibát követünk el, ez a tendenciánk, hogy mindig a saját lelki ajándékunk szerint gondolkodunk. Mintha az lenne így a mindenkinek, vagy az lenne nekünk a legfontosabb, és az lenne mindenki másnak is a legfontosabb. Elhív Isten minket valamire, és mi arra tesszük a hangsúlyt. Mondok rá egy példát. Ha valakit elhív Isten mondjuk arra, hogy evangélista legyen. Ő abba gondolkozik, hogy ő ezzel szeretné elfoglalni magát, ez a legfontosabb lelki ajándék, és mindenkinek ezt kell csinálnia. És hogyha valaki nem ezt csinálja, az nem jár Istennel. Hát hogy lehet ez, hogy ezt Isten ennyire fontosnak tartja, és csak én látom ezt? Igen, elvonatkoztatok. Valakit Isten elhív evangelistának. Valakit meg nem. És az a személy meg van róla győződő, hogy mindenkinek ezt kéne csinálni, és nyafog azon, hogy lehet, hogy más nem csinálja ezt a fontos munkát. Ő persze ezzel szereti elfoglalni magát, de hogy mások ezt így nem veszik észre, nem töltik be az elhívásukat? Milyen hiba az, hogy én kivetítem a saját lelki ajándékomat valaki másra? Pedig azt mondja az ige, hogy különböző lelki ajándékaink vannak, de Isten ezek mögött ugyanaz, a lélek ugyanaz. Én lelkipásztor vagyok mindenkinek, biblia tudósnak kéne lenni mindenkem. Gondolkodhatok így, de hibát követek el. Misszionárius valaki, mindenkinek misszióba kéne mennie. Nem hiszem, hogy ez így van. Mindenki a saját lelki ajándékán keresztül szemléli sokszor a kereszténységet, és ne kövessük el ezt a hibát. Ne felejtsd el, hogy a Szentlélek különböző ajándékokat ad, és ezek Istentől vannak. Isten akarta ezeket a különbözőségeket. Én azt szeretném, ha te felfedeznéd, hogy mi a te lelki ajándékod. Valakinek az evangelizáció, nekem nem biztos, de mennyire jó az, hogy végezhetem az evangélista munkáját. Pont egy evangélista testvér fölbátorít arra, hogy én is menjek. De ha ő nyafog, hogy más nem csinálja ezt, akkor ő nem jár a lélekben. Na. Ha szeretnéd érteni, hogy a Szentlélek milyen munkát végez, akkor erre emlékezzél, hogy a Szentlélek Jézussal foglalkozik. Amit a Szentlélek csinál, amilyen a Szentléleknek a munkája és jelleme, ugyanazt fogod látni Jézusban. Sok ember fél a lelki ajándékoktól. Mert vagy megégette magát, vagy hallott valamit, vagy rossz tapasztalata van. Pedig azt gondolom, hogy ahogy Isten a Szentléleken keresztül munkálkodik, attól nem kell félni, meg nem kell idegenkedni, mert az olyan lesz, mint amit Jézusban látunk, amit Jézus munkájában látunk. Az nem félelmetes. A Szentlélek Jézus jellemét tükrözi vissza. Milyen Jézus jelleme? Alázatos szolga. Ez igaz a Szentlélekre is. Nem magát dicsőíti. Ez igaz a Szentlélekre is. Nem mindig kiszámítható, hanem néha tesz olyat, amire nem számíthatunk. Ez igaz a Szentlélekre és Jézusra is. Nem mindig érthető. Ez igaz a Szentlélekre és igaz Jézusra is. De mindig szerető, vonzó és kegyelmes. Ez igaz Jézusra és a Szentlélekre is. Ezeket fogjuk látni egy olyan munkában, amit a Szentlélek végez. A kegyelmi ajándékok között ugyanis különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. Különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásában is, de Isten, aki mindezt végzi, mindenkiben ugyanaz. Milyen jó igeversek ezek. És nagyon fontos ez a három szó, amit itt Pál használ. Ajándékok, szolgálatok, megnyilvánulások. Mit ért Pál a szolgálatok alatt? Ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy szolgálati szerepek, amik a gyülekezetben egy hívő betölthet. Mit ért megnyilvánulások alatt? Istennek a csodaszerű munkáját. És nézd meg, olyan érdekes, hogy ebben az igeversben ott van a Szent Háromság. Sokszor mondják így kritikusok, hogy de hát a Szent Háromság hogy lenne igaz, a Biblia sehol nem tanít róla. Nincs egy külön ige része, ahol azt mondaná az ige, hogy a Szent Háromság három személye, Atya, Fiú, Szentlélek, ezt ne felejtsd el, ez így igaz. És ezért azt mondják, hát ez nem is igaz. De a Biblia tele van ezzel. Mindenhol ott van, és itt is ott van, és azt mondja, hogy ezek a kegyelmi ajándékok különbözők, de a lélek ugyanaz. Különböző szolgálatok vannak, de az Úr, Jézus, az ugyanaz. Különböző megnyilvánulások, de Isten ugyanaz. És nem azt mondja, hogy az egyikért a Szentlélek felel, a másikért Jézus, a harmadikért meg Isten, hanem hogy ezt mind Isten tartja a kezében. És most Pál ezek után részletesen beszél majd a lélek megnyilvánulásairól. Ezek nem a szolgálatok, emlékezzetek, ezek a megnyilvánulások. Isten szent lelkének csodaszerű munkája. Fölvasom nektek a 7-től a 11. versig, eddig fogunk menni ma. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy szolgáljon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egy Bocsánat, egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, van, aki a profétálást kapta, van, aki nyelvek megkülönböztetését, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. A lélek megnyilvánulása. Ez a szó, hogy megnyilvánulás, ez azt jelenti, hogy láthatóvá válik. Valami megnyilvánul, valami kézzelfoghatóvá válik. A lélek megnyilvánulása, ahogy megmutatja magát nekünk, egyértelműen az így történik. Ha valaminek nincs megnyilvánulása, akkor az nem létezik. Gondolkodjatok ezen. A lélek megnyilvánulásai ezek. Ha valaminek nincsenek látható megnyilvánulásai, az a dolog nem létezik? Hát dehogy nem. Attól, hogy én azt nem látom megnyilvánulni, attól még létezhet. Mondok egy példát. A Biblián. Most így elrejtem a pulpitus mögé. Azt mondtad, hogy nincs a Bibliámnak látható megnyilvánulása. Létezik az én Bibliám? Amikor előveszem, akkor már látod. És azt mondja egy Pál a lélekről, hogy a lélek látható munkájának ezek a részletei, ezek a megnyilvánulás a Szentléleknek. Ahol ezeket nem látod, ott nincs Isten lelke? Nem. Sokszor ez a hiba, amikor a hívők azt mondják, hogy én nem látom a lélek ajándékait ezen a helyen, ott biztos nincs ott a Szentlélek. Márpedig Isten azt mondja, hogy ha valaki újjászületett hívő, abban ott lakik Isten lelke. Ha te újjászületett hívő vagy, benned ott van Isten lelke. Benned lakozik, elpecsételt vele, zálogulatta, hogy te hozzátartozol. Ezek a Szentlélek megnyilvánulásai, és sose gondold azt, testvérem, hogy ahol látod a Szent Lelket megnyilvánulni, ott a hívők közelebb állnak Istenhez. Mert így néha ezt gondoljuk, hogy milyen devonzó, biztos ők így jobb kapcsolatban élnek Istennel, mint én. A hívő jelen van, a Szentlélek jelen van a hívő életében, a tiédben is. És ezek azok az érzékelhető megnyilvánulásai, ahogy ezt Isten adta. Miért vannak ezek a megnyilvánulások? Pál elmondja, figyelj! A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Más fordítás, hogy ezekkel a többieket szolgálja és építse. Ezek a dolgokat azért adja Isten, hogy egymást szolgáljuk vele. Nem azért, hogy ilyen show happening legyen, hogy hú, a Váci Golgotában annyira érdekes dolgok történnek, hanem azért, mert azért adja Isten a lelki ajándékokat, hogy ezzel építsük és szolgáljuk egymást. Ne felejtsd el. Ha szeretnél kérni egy lelki ajándékot, Pál később beszél erről, mondja, hogy kérjük buzgón, akkor ez legyen a motivációd. Uram, áldj meg engem egy ajándékkal, hogy én is megáldhassak vele ki mást. Na, ezt az imát szereti az Úr. Arra adja Isten ezeket az ajándékokat, hogy szolgáljunk vele egymásnak, hogy használjunk vele. És itt egy lista, a 8. verstől. Egy felsorolás. Erre mondhatod nekem, nem tudom, hogy mondanád, majd mondom helyetted, hogy Tamás, az igében találunk máshol is ilyen listát a lelki ajándékokról, de az nem pontosan ilyen. Jól gondolkozol. Az Efézus 4-ben is van egy lista. A Róma 12-ben is van egy lista. És itt az 1 Korintus 12-ben is van egy lista, és ez a három különbözik. Úgy tűnik, hogy Pál nem akart írni egy olyan listát, ami ez a kimerítő jellegű, hogy na, itt most mindent leírtam. Én azt gondolom, hogy ezek azok a fajta megnyilvánulásai, ami a legmeghatározóbbak Isten lelkének. De a Szent Lelket nem lehet dobozba zárni, hogy hú, most elkaptuk, most értjük, megmagyaráztuk. A Szent Lélek olyan, mint a szél, azt mondta róla Jézus, hogy innen jön, arra megy, azt se tudjuk honnan jött, azt se tudjuk hová megy. De ezek a karakterisztikái, ezek a jellemzői Isten lelkének megnyilvánulásainak, így fog munkálkodni, ezek lesznek a jellemvonásai. Innen jól kiindulhatunk. Na, nézzük meg első, 8. vers. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta. A bölcsesség igéje, bölcsesség szava, mi lehet ez? Isten valakinek a Szentlélek által egy képességet ad arra, hogy Isten bölcsességét szólja egy kiemelt fontos helyzetben. Újra mondom. Isten a Szentlélek által valakit képessé tesz arra, hogy Isten bölcsességét szólja egy kiemelt fontos helyzetben. Értitek a jelentőségét, hogy egy kiemelt fontos helyzetben, nem egy ilyen hétköznapi dologban, hanem nagyon jelentős a döntés. És Isten bölcsességére van szükség, és valaki szólja ezt a Szentlélek által. Mondok rá egy igei példát. Pál apostolt perbe fogták. Emlékeztek, elment Jeruzsálembe, és a Sanhedrin elé került. És meg akarták ölni, és úgy nézett ki az ábra, hogy hát sikerülni is fog nekik. Pál apostol bajba volt. És Isten ezen a ponton adta neki a bölcsesség szavát. Úgy tűnik, hogy mintha szólta volna Pálnak itt a vita közepén, hogy Pál, tudod mit, szólj nekik a feltámadásról. És Pál bedobta ezt a témát. A társaság fele farizeus volt, a másik fele szadúceus. A farizeusok hittek a feltámadásban, a szadúceusok tagadták az egészet. És ahogy Pál ezt bedobja, elszabadulnak az indulatok. Elkezdenek egymással vitatkozni, hogy mégsem olyan rossz fickó ez a Pál, ő is hisz a feltámadásban, és egyben maguk mellé veszik. És végül Pál megúszta ezt az egészet, és úgy tűnik, hogy Isten bölcsessége volt ez, mert szólt Pálhoz, hogy na, itt az idő. A Szentlélek munkája folytán egy konkrét helyzetben Isten megoldása, Isten bölcsessége a Szentlélek által, amikor ennek különleges jelentősége van. Amikor ezt teszed, szinte szólod Istennek a bölcsességét. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, sok ember egyből ilyen szkeptikusan, hogy Tamás, hogy történik ez? Na mi ennek a technikája? Hogy fog ez megvalósulni? Valaki hall a mennyből, így Isten mély hangon szólóz, hogy Tamás, mondd ezt és ezt, ez lesz majd, amit mondanod kell. Fú, ez olyan bölcs. Vagy így elkezdesz remegni, tudod, mert ez lelki ajándék, és akkor éppen downloadolsz a mennyből, vagy nem tudom. Vannak, akik ezt így gondolják, és így is viselkednek, de én nem gondolom, hogy Isten lelkének a munkája ilyen bizarr lenne, meg félelmet keltő. Mert a Szentlélek Jézus jellemét hordozza. Úgy viselkedik, ahogy Jézus. A bölcsesség szava nem az, hogy kimondod az első gondolatodat, és reméled, hogy az Istentől van. Hogyan működik ez? Honnan tudod, hogy Isten szól hozzád? Ha valakinek ezt az ajándékot adja Isten, idővel fog csak rájönni szerintem. Arra van szüksége, hogy növekedjen ebben az ajándékban, hogy megvizsgálja az, amit hall, de a leginkább tudod, mire van szükség? Alázatra. Mert hogyha valakinek Isten ezt az ajándékot adja, annak nem kell bejelentenie, hogy így szól az Úr. És elővenni a Károli fordítású gondolatait, és így szól az Úr vala, megmondánéktek. Tehát nem kell ilyen furcsán viselkedni, hanem egyszerűen közölnie azt, amit Isten a szívébe elrejtett. Anélkül, hogy ő maga tudná, hogy azt Istentől szólja, vagy meg lenne arról győződve. Lehet, hogy ő magának is kétségei vannak. És tudod, hogy mi fogja igazolni? Nem a hangsúlya, azt mondja az Úr, hanem az, amit az a szó, az a bölcsesség el fog végezni utána. Az utána következő munka fogja igazolni, hogy az tényleg Istentől való volt-e. És ezért nem kell bizarr módon viselkedni. Érted ezt a dolgot? Az, akinek ezt az ajándékot adja Isten, idővel növekszik benne, idővel tudni fogja, hogy igen, úgy érzem, hogy Isten szól, de akkor sem kell bejelentenie. Mondd el, és engedd, hogy a következmények igazolják, amit az a bölcsesség el fog végezni utána. Én azt gondolom, hogy nem nyer feltétlenül megerősítést abban a pillanatban az a személy, akinek Isten ezt a bölcsességet adja. Ő maga se tudja feltétlenül. Abból fog megerősítést nyerni, amit utána látni fog munkában. Nem kell a show műsor. Annyi helyen inkább show műsor van, mint Isten lelkének munkája. Nem kell a show műsor. Engedd Isten bölcsességét munkálkodni, és meg fogod látni, hogy az Istentől volt-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy hívőként szerintem ezt elrontjuk sokszor. Hogy ilyen természetfeletti módon várunk vezetést Istentől. És néha ez már oda csap, hogy ilyen lelki babonaságban vagyunk. Hogy hú, most ez az igevers szinte kiugrott a lapról. Tud Isten így szólni, de nem kell babonásnak lennem keresztényként. Mert sokszor Isten egészen természetes módon vezet a bennem lakó Szentlélek által. Hiszen isteni természet részesei lettünk. És amiben Nem tudom, hogy Isten vezet-e, de úgy érzem, hogy Isten vezet, abban lehetek bátor, mert később fogom gyakran csak látni annak igazolását. Isten hitben járat minket. A következő, nem fogjuk kimeríteni minden témát, ez ott a bölcsesség szava, de nem akarom, hogy fél háromig meg legyünk. Aztán a 8. versben olvassuk a másikat, az ismeret szavát. Mi az ismeret szava? Ez olyan ismeret, amit Isten a Szentlélek által közöl valakivel, amit semmi más módon nem tudhatna, csak is természetfeletti kijelentés által. Ez nem azt jelenti, hogy valaki okos. Ez azt jelenti, hogy valaki hallott Istentől, és ezt az ismeretet a Szentlélek elmondta neki. Olvasunk erre példát Jézus életéből, ahogy azt mondja az ige, hogy Jézus ismerte az őt támadó emberek szívének a gondolatait. Ez nem azért volt, mert Jézus Jézus, és ő mindent tud, hanem amiatt, hogy az Atya megmutatta ezt neki. Párról is tudjuk ezt, amikor olvassuk az Abcselből, hogy volt egy lány, aki mellé szegődött, és így magasztalta Pált, hogy na, itt vannak az Istennek különleges szolgái, és Pár átra fordult egy után, és azt mondta, hogy te egy megszállott lány vagy. Pedig az a lány mindenről jót mondott, róla is. És mégis a Szentlélek megmutatta neki, hogy ez a lány megszállott, és meg kell tisztítanod őt. Spurgeon, ez a híres igehirdető egyébként egy ilyen ajándék működése kapcsán tért meg. Egy havas reggelen, téli napon, amikor nagyon sok hó esett, ő elment Gyülibe, de nem jutott el oda, ahova szokott menni a nagy hó miatt. És betért egy kis metodista gyülekezetbe, ahova alig mentek el, mert a rossz idő miatt. A lelkész se jött el, nem tudott eljutni, és egy előjáró tanított, aki nem volt túl nagy szónok, kénytelen volt arról beszélni, ami az igében le van írva, ez sose hátrány, és Ézsaiás könyvéből beszélt, és mondta, hogy jöjjetek, nézzetek fel rám, és megmenekültök, a föld végső határáról is. Milyen jó kis igevers, és nem volt nagy szónok, újra és újra csak mondta ezt, hogy nézzetek fel rám, és egyszer odafordult Spurgeonhez, aki ott ült a sorokban, és mondta, hogy te fiatalember, te nagyon nyomorult életet élsz. Ma erre van szükséged, hogy felnéz Jézusra, addig nem találsz életet. És Spurgeont így telibe találta Isten szava, és ott helyben megtért. Az ismeret szava, amit ez a prédikátor mondott Spurgeonnek. Amikor egészen természetes módon is meg tud ez nyilvánulni. Akár egy prédikáción és egy igehirdetésen keresztül is. És én sokszor megéltem ezt, amikor tanított engem Greg Pesten, és hallgattam a prédikációt, és úgy éreztem, hogy rólam beszél. Álljon már meg a menet, ki mondta el, hogy én miben vagyok éppen. És úgy éreztem, hogy megkapta az én életrajzomat, és azt elemzi ki a Biblia tükrében. Nem ér. És közben nem erről volt szó, hanem a Szentlélek beszélt hozzám rajta keresztül. Az ismeret szavával. Nagyon fontos, hogy egy tanító, aki az igét tanítja, készüljön. Nehogy anélkül álljon ki valaki a pulpitus, az, hogy nem készül. Vannak olyan helyek, ahol a pásztor azt gondolja, hogy készülni nem lelki, majd a Szentlélek kijelenti, és a dicsőítés alatt néha megjön az üzenet. És ezt abból tudja a gyülekezet, hogy elkezd remegni a pásztor, és utána elmondja, amit Istentől hall, egy borzasztó igehirdetést, mert nem készült semmit. Aki kiáll a pulpitushoz, készüljön. De ez nem azt jelenti, hogy nem hagyhatunk helyet Isten lelke munkájának. Hogy Isten valamit spontán módon ki akar jelenteni. És általában azok a legjobb részek az igehirdetésről, amire a pásztor is így, hopp, ez honnan jött. Így Isten csak szólni akar valakihez. Az ismeret igéjét adja. Nem kell a show. A Szentlélek nem magára vonja a figyelmet. Van, amelyik pásztor ezt így ilyen annyira arrogánsan csinálja, hogy néha látni ilyen vadkarizmatikus helyről, amikor így megáll a pásztor az ige hirdetésből, és mondja, hogy igen, uram, hogy mondod? Ezt mondjam el. Jó, elmondom. És ez annyira arrogáns, szerintem. De annyira izgalmas, amikor a Szentlélek egy természetes módon, akár igehirdetésen, akár tanításon keresztül ezt az ajándékot gyakorolja, és eljut hozzánk az ismeret szava. Figyelj, hogyha te valakiért imádkozol így alkalom után, ott is működhet ez az ajándék. És nem kell ott sem ez a dráma, hogy úgy érzem, Isten szólt, bubó, hanem csak beszélj arról, amit Isten a szívedre tett. És engedd, hogy a munkát a Szentlélek végezze el. Neked már nem kell odaállnod. Nem a közlési mód fogja igazolni, hanem az utána való munka. Az égő szív, amit Isten megérintett, na, az fogja igazolni. Szeretnék mondani még egy valamit erről, aztán tovább megyünk. Az, ahol ez az ajándék használva vagyom, egy ember kiáll, és azt mondja, hogy fiatalember, én ismerlek téged. Te itt és itt nőttél fel, ilyen és ilyen biciklid volt ez, és ez volt az osztálytársad, stb. Stb. És az emberek le vannak nyűgözve, hogy honnan tudja ez az ember ezt. Mert olyan dolgokat mond, amiről nem tudhat. Fú, hát itt Isten van. Ez lehet Istentől, de nem biztos, hogy Istentől van. Hogyha valaki tapasztal egy ilyen ajándékot működni, az nem azt jelenti, hogy a hívők automatikusan kiteszik a megítélő képességüket az ablakon. Hogy így, ja, ez biztos Isten, és így engedni, hogy jöjjön. Anélkül, hogy gondolkodnának azon, hogy ez most tényleg Isten munkája. Nem csak Isten tud természetfeletti módon munkálkodni, hanem az ördög is, és előszeretettel lemásolja azt. Ne kapcsold ki a megítélő képességedet, kérlek. Na, a következő ajándék a 9-es igeversben van. Azt mondja, hogy egyik ugyanattól a lélektől a hitet kapja, a hit ajándékát. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem a hit ajándéka, ami alapján megtértünk. Ugye mondja az ige, hogy hitáltal, kegyelemből van üdvösségünk, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ez nem az, ami alapján megtértünk. Ezt mind megkaptuk, amikor megtértünk ezt a hit ajándékát, de ez nem az az ajándék. Ez az, amikor egy adott helyzetben, ahol különleges bizalomra van szükség, valakit Isten a Szentlélek által megajándékoz, egy olyan mértékű bizalommal is hittel Istenben, ami máshogy nem történhetne meg, csak is Isten munkája által. És azt tudjuk, hogy Isten mennyire szeret reagálni egy ember hitére, és valakit megajándékoz ezzel a hittel, hogy elvégezhessen egy nagy munkát. Milyen jó ajándék ez, a hit ajándéka. Látunk az igébe példát erre, amikor Péter a vízen jár. Ahhoz is hit kell, hogy valaki elhiggye, hogy Jézus le tudja csillapítani a tengert. Nem? Az milyen különleges dolog. De ahhoz mekkora hit kell, hogy valaki kilépjen a csónakból és járjon a vízen. Pétert megajándékozta Isten ezzel a hit ajándékával, hogy kiszálljon és a vízen járjon. Ugyanezt látjuk Pétertől és Jánostól az abcselben, amikor az ékes kapuhoz lépnek, ott van egy bénán ülő ember, aki sose tudott járni. Péter odalép hozzá, és azt mondja, hogy aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, azt neked adom. A Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. A hit ajándék a munkában. És Péter nem csak mondja ezt, hanem lenyúlik és megragadja ezt az embert. Na innentől kezdve ciki a helyzet, mert mi van, ha nem sikerül. De itt Isten akar valamit csinálni. Nem Péternek jutott aznap eszébe, ők nap mint nap elsétáltak ott az ajtóban. De aznap Isten szólt Péterhez. Én akarom, hogy ezt megcsináld. És az ember meggyógyult, és ott ugrabugrált. Meggyógyultak a lábai. Chucktól is olvasunk egy ilyen történetet. Jó kis sztori. Arizonába hívták egyszer Chuckot vendégtanítónak, pár napon keresztül tanított, és az egyik tanítása után volt lehetőség imád kérni. És jöttek erőre az emberek, és Chuck már látta messziről, hogy jön egy tolókocsis férfi, két barátja hozta őt, és Isten szólt hozzá, Chuckhoz. Mondta, hogy én azt szeretném, hogy imádkozz azért az emberért, mert én meg akarom gyógyítani. És oda ment ehhez az emberhez Chuck, imádkozott érte, megfogta a kezét, és fölemelt, és ez az ember meggyógyult. Egy bámulatos dolog, amit ott Isten csinált. És képzeljétek el, hogy a két barát utána mondta Chucknak, hogy de hát, csak megfázott. Mi azért hoztuk, hogy ezért imádkozzál, és te meggyógyítottad, fölállítottad a tolókocsit. Mondta, hogy nem én voltam. Isten csinálta. És elhihetetek, hogy másnap egy csomó kerekesszékes ember jött Gyülibe, és várták, hogy Chuck valami hasonlót fog csinálni, és mondta, hogy ez nem így működik. Ezt én nem akkor csinálom, amikor akarom. Amikor Isten szeretné, és ennek az ajándéknak helye van, és ő munkálkodni akar. A hit ajándéka mindig egy konkrét esetre van. Nem olyan, hogy valakinek olyan hite van, hogy mindig bármit, hanem egy konkrét helyen Isten adja. És teret nyit arra, hogy ő csodát tegyen. A következő ajándék, ez a gyógyítás ajándéka. A gyógyítás kegyelmi ajándéka. Milyen gyönyörű ajándék ez Istentől, amikor a Szentlélek által meggyógyít valakit. Ez működhet úgy is, hogy téged meggyógyít direkt. Tehát így a Szentlélek téged meggyógyított. Isten gyógyító munkája volt. De az is lehet, hogy valakit Isten a Szentlélek által képessé tesz arra, hogy gyógyulást hozzon Istentől. Meggyógyít valakit a Szentlélek erejével. Erre rengeteg példa van az igében, nem is kezdem el sorolni. Ez is egy olyan munka, ami egy adott esetre szól. Ez nem azt jelenti, hogy valakit képessé tesz Isten arra, hogy bárkit meggyógyítson. Különben ezek az emberek kiürítenék a kórházakat. De ez azt jelenti, hogy ez az embert abban az adott ponton Isten felken a Szentlélek által, hogy gyógyítson. Nem akkor, amikor ő akarja, hanem amikor a Szentlélek elhívja erre. Fontos, fontos dolog. 10. vers, következő. Van, aki az isteni erők munkáit kapja. Isteni erők munkái. Amikor a Szentlélek úgy dönt, hogy felülírja a természeti folyamatokat. Amikor Isten megalkotta ezt a Földet, alkotott természeti törvényeket, gravitáció, energia megmaradás, stb. De az alkotó, az Urunk felül tudja ezeket bírálni, és adott esetben ezt megteszi. Ezeket hívjuk az isteni erők munkáinak. Egy csoda a Szentlélek által. Menjünk tovább. Profécia a következő. Ide a vége felé jutunk el az izgalmas dolgokhoz, izgalmas témákhoz. Fontos érteni, hogy mi ez, és mi nem tartozik ide. Nem csak azt tartjuk proféciának, nem csak azt soroljuk ide, hogyha valaki a jövőről beszél. Az is lehet, de nem csak. A profétai ajándék a Szentlélek által azt jelenti, hogy valaki Istentől szól. Valaki azt mondja el, ami Isten szívén, Isten szándékán van. Nem feltétlenül a jövőre vonatkozó dolog. Lehet, hogy ez a leginkább mára a mi állapotunkra jelenben való dolog. Megnyilvánulhat akár ez egy prédikáción keresztül. Amikor Isten valamit a szívemre tesz, és én elmondom, ez nagyon izgalmas nekem is. És ez, amikor közvetlenül érzem, hogy ez tőle van, és nem kell ez a show műsor, hogy igen, uram, mit is? Egyszerűen lehet egy nagyon természetes dolog. És mégis Isten ezen keresztül megváltoztat életeket. Néha Isten engem is meglep, és nagyon szeretem, amikor ezt csinálja. A következő ajándék, erről még sok szó lesz a profétálásról, nem akarok most belemenni, következő fejezetben sok lesz, vagy a fejezet további részeiben. A következő ajándék az a lelkek megkülönböztetése. Ez egy olyan megítélő képesség Istentől, hogy valaki meg tudja ítélni a Szentlélek által, hogy ez Istentől való munka, vagy nem Istentől való munka. Hogy amit látunk, a Szentlélek munkálkodik, vagy nem. Erre olyan nagy szükség van ma. Észrevetted, hogy mennyire sok nonsens dolog folyik kereszténység nevében manapság? És hogy mennyire szükség van erre az ajándékra? Hogy valaki a Szentlélek által meg tudja ítélni, hogy ez az igen, vagy ez az Istentől való munka, vagy ez nem. És nagyon sokszor ez egy ilyen negligált, ilyen elfelejtett ajándék, pedig mennyire jó ajándék ez, mennyire szükséges. Volt egy gyülekezet, ahol a pásztor kiállt, és azt mondta, hogy Isten nekem megmutatta, hogy milyen Istennek az illata, meg az ördögé. És senki nem állt föl mondani, hogy ez nonsense, ez nem Istentől van. Mennyire szükséges az, hogy Isten ezt az ajándékot nekünk megadja, és használjuk ezt itt a gyülekezetben keresztényként. A következő ajándék a nyelveken szólás ajándéka. Na, erről sok szó lesz. Mármint nem csak most, a továbbiakban is. Ez egy személyes ima nyelv, amit Isten ad a Szentlélek által valakinek, arra, hogy az a hívő kommunikáljon Istennel. A saját értelmén, a saját azon túl, amit ő meg tud érteni. Ezek értelmes szavak, értelmes kifejezések, de nem egy ilyen automatikus beszéd. Erről, mennyi rossz példát lehetne mondani, most nem kezdem ezt sorolni, de valahol mondják, hogy úgy fogsz nyelveken szólni, hogy csak így pörgeted a nyelvedet, és egyszer majd Isten megadja, és így elindul. No, mondom még, annyi mindent lehetne mondani rossznak, nem fogom most a rosszakat felsorolni. Kérdés, te hogyan beszélsz a magad nyelvén? Ugye, tudsz beszélni. Úgy beszélsz, hogy dolgok eszedbe jutnak, és ezt te kimondod. Nem? Általában. Férfiak így szoktunk. Nem. Júj, mit kapok én ezért? Visszaszedem, elnézést. Bocsánat, júj. Bocsássatok meg a pásztorotoknak. A nyelveken szólás is így működik, csak amikor kimondod, akkor nem érted. Értelmes dolgokat mondasz, értelmes kifejezéseket, csak az, aki szólja, ő nem érti. Nem emberekhez szól, nem Isten szól az emberhez így, hanem az ember szól Istenhez. Az a lélek, ami az emberben lakik, a Szentlélek, kiált Istenhez. Nagyon fontos alapelv, később látjuk ezt pár részletesen elmagyarázza, hogy így működik a nyelveken szólás. Hogyha valahol hallasz ilyet, hogy valaki kiáll, elmondja az üzenetét, utána jön valaki és megfejti, és az az üzenet, hogy így szól az Úr. akkor már ott lekapcsolhatod a magnót, és mondhatod, hogy na, ez nem nyelveken szólás volt, mert a nyelveken szólás, amikor az ember lelke, Isten lelke az emberből szól Istenhez. Nem Isten szól az emberhez. A nyelv, ha belegondolsz, egy egyezmény. Amikor én mondok nektek egy szót, akkor egyetértünk, ugyanazt értjük alatta. Van egy egyezményünk. Ha magyarul mondok egy szót, és te ugyanazt fogod érteni alatta. Ha én ugyanazt angolul mondom, te tudsz angolul, akkor egyezmény van köztünk ezen a területen, ugyanazt fogod érteni alatta. Ha valaki nyelveken szól, akkor egyezmény van közte és Isten között. Ő mond valamit, ami Istennek kommunikál, Isten érti, de közben a szóló egyetért azzal, hogy ő nem érti, de tudja, hogy a Szentlélek esedezik, és kiállt Istenhez belőle. Így működik a nyelveken szólás. Pontosan nem tudja, hogy mit mond, de tudja, hogy a Szentlélek azt imádkozza, amit azon a helyen imádkoznia kell. Akár lehet egy gyönyörű dicsőítés, akár lehet egy megtört, fájdalmas kiáltás Istenhez, ahogy a bennünk lakó lélek kiált az Úrhoz, aki tudja pontosan, hogy azon a helyen mit kell imádkozni. Erre mondják páran, hogy így miért akarna bárki ilyet? Tehát ez nem az így túl jó. Mi az, hogy valaki mond valamit, és ő maga se érti, hogy mit mond? Ha valaki sose ütközött még annak az akadályába, hogy így imádkozzon valamilyen helyzetben, és így nem találja a szavakat, vagy tele van a szíved imádattal, tele van a szíved dicsőítéssel, és nem tudja átadni, kijönteni magába, vagy valakinek az élete megérintést megterheli őt, és nem tudja a szavakba önteni, és úgy imába vinni, ha valakinek sose adódott ilyen gondja, hát annak tényleg nem kell a nyelveken szólás ajándéka. De ha neked adódott már ilyen, akkor itt a lehetőség, hogy kérd. Mert ilyenkor a lélek esedezik azokkal a szavakkal, amiket el kell mondani, amik helyén valók. Pál sok mindent fog erről mondani. A korintusi gyűliben ez így nagyon nem volt a helyén. És el fogja mondani, hogy hol van ennek a helye. A gyülekezetben az, hogyha valaki nyelveken szól, mindig legyen hozzá magyarázat. Ha nincs, akkor ne legyen nyelveken szólás. A gyülekezete közösségi alkalmon. Ez az ajándék leginkább az egyén számára adatot, hogy az a maga lelkét építse. Ez lesz a legfontosabb terület ennek az ajándéknak. De ha közösségi alkalmon nyilvánul meg, akkor várják meg a magyarázatot. És ha nincs, akkor maradjon csöndben az, aki szól. Voltatok már olyan gyűliben, ahol ez így megnyilvánult? Valaki föláll és hangosan... Nekem egy kicsit fura, mert több okból is. Ha prédikáció közben történik, akkor remélhetőleg a prédikáció is a Szentlélek által volt, és akkor a nyelveken szólásnál a Szentlélek saját magát félbeszakította. Kicsit sántít. A másikok meg legalább annyira furcsa lenne, hogyha valaki egy ilyen alkalmon fölállna, és teljesen emberi nyelven kezdene el kiabálni. Szerintem az is bizarr. De hogy még ezt egy másik nyelven teszi, amit senki nem ért, abban nincs építő. Volt már olyan, hogy ez megtörtént Golgotán belül is, és utána oda mentek hozzá, hogy mi volt ez? Azt mondja, hogy hát én nem tudtam megállni. A korintusi levél azt mondja, hogy a proféta az ura a maga lelkének. Az, akinek Isten ezt az ajándékot adja, az ura lesz ennek az ajándéknak. Milyen érdekes, hogy adja Isten ezt az ajándékot, de alárendeli magát ez annak a személynek az akaratának. Nem fogja azt mondani, hogy jó, hát én nem tudtam megállni. Isten lelke nem olyan, mint a démonok lelke, aki arra vesz rá minket, hogy arra vet rá minket, hogy olyat tegyünk, amit nem akarunk. Isten lelke alárendeli magát a hívő akaratának. Nem, most nem beszélünk részletesen többet róla, de valamit még szeretnék mondani. A nyelveken szólás sok helyen úgy tanítják, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy valakit Isten lelke betölt. Az abcselben látunk rá példát, hogy valaki megtért, megkapta a Szentlélek ajándékát, és elkezdett nyelveken szólni. De nem minden esetben történt így. Valakit betöltött Isten lelke, és nem automatikusan minden helyzetben látjuk azt, hogy nyelveken szóltak volna. Tehát ez nem a kizárólagos bizonyíték annak, hogy valaki betölt a Szentlélek. Pedig valahol ezt tanítják. És ez egy nagyon veszélyes tanítás, mert megnyomorítanak vele embereket. Ennek eredményeként egy csomó hívő kipréseli magából ezt az ajándékot, eljátsza, mintha ő megkapta volna a nyelveken szólás ajándékát, mert nem akar égni, vagy nem akar ebben a ciki helyzetben lenni, hogy még mindig nem tud nyelveken szólni. Akkor még mindig nem töltötte be a Szentlélek. Sőt, valahol még azt is mondják, hogy nem üdvözül az az ember, akinek, így nem, akinek nincs nyelveken szólása, mert nem töltötte be a Szentlélek, nem munkálkodik benne Isten. Micsoda megnyomorító dolog ez. Itt olvassuk a fejezet végén, hogy a Szentlélek úgy adja az ajándékait, ahogy a Szentlélek akarja. Valakinek adja, valakinek nem adja, valakinek ilyet ad, valakinek olyat ad. És a különbözőségekben használ, de mindegyik a Szentlélektől van. Nagyon veszélyes, amikor ez a mérőrúdja annak, hogy valaki így Isten lelkével betöltekezett vagy sem. Mert amikor ez a mérőrúd, onnantól kezdve már nem az érdekli az embereket, amire Isten adta, hanem hogy igazolja, hogy már pedig én Istenhez tartozom. És már rég nem arról szól, hogy egy mélyebb kommunikáció lehet bennem Istennel. Sokan azt gondolják, hogy ez az ajándék, meg a többi ajándék is így véget ért azzal, hogy az apostoli korszak lezárult. Én nem hiszem ezt. Mások azt gondolják, hogy ez egy eszköz arra, nyelveken szólás, hogy az evangéliumot közöljük különböző nyelveken másokkal. Hogy valaki gyorsan tanul nyelveket, akkor te megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Nem ezt jelenti. Nagyon tisztán látjuk az igéből, hogy a nyelveken szólás nem embereknek szól, hanem Istennek szól. Az emberben lakó lélek kiált Istenhez. Pünköstkor, amikor először megtörtént ez, 5 perc is vége van, az ott lévők nyelveken szóltak. Lájuk szállt a Szentlélek, elkezdtek nyelveken szólni, és az emberek meg hallgatták, hogy nem értünk semmit. De amikor elérkezett a prédikáció ideje, Péter mit csinált? Görögül kezdett beszélni. És mindenki értette. Nem nyelveken. Amikor Isten szólni akart az emberhez, akkor nem nyelveken szólás volt, hanem egyszerűen emberi nyelven szólt hozzájuk. Szerintetek ma nincs szükség erre az ajándékra? Hogy így jobban tudjunk kommunikálni Istennel? Szerintem nagyon-nagyon szükség van rá. Vannak, akik nem hisznek benne, és akik hallanak egy ilyen ajándékot működni, azt mondják, hogy ez valami kántálás. Sokszor úgy hangzik, ilyen darálás. Mert egy olyan nyelven beszél az ember, amit mi nem értünk. Most képzeljétek el, hogy valaki ősi aszték nyelven azt mondja, hogy dicsőség Istennek, dicsőség Istennek, dicsőség Istennek. Mi, akik ezt nem értjük, ez kántálásnak fog tűnni, pedig nem az. Sokszor az Szentlélek egy olyan nyelvet ad annak az embernek, ami lehet, hogy ma már nem is beszél senki. Egy kihalt nyelv. Vagy ad egy olyan nyelvet, ami élő nyelv, és valaki még érti is a gyülekezetben, mert beszél azon a nyelven. De adhat a Szentlélek egy olyan nyelvet is, ami csak a hívő és közte van. Egy személyes ima nyelv. Mindegy. A lényeg az, hogy az a személy Istenhez szól. Na, még egy ajándék van. Ez a nyelvek magyarázata. Amikor a Szentlélek megadja a magyarázatot a nyelveken szóláshoz, hogy ne csak Isten értse, hanem mások is. Na, elérkeztünk az utolsó igeversehez, tényleg bírjátok még egy kicsit. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. A korintusi gyülekezetben mindenen szakadás volt, amit el lehetett képzelni. És gondolom ezen is, hogy valaki a nyelveken szólók táborába tartozott, valaki a profétálák, és lenézték egymást. A miénk jobb, mint a tiéd, stb. És azt mondja Pál, hogy mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája. Ezt Isten lelke munkája, és hozzátesz valami nagyon fontosat, hogy úgy adja a Szentlélek a hívőknek, nekünk az ajándékait, ahogy ő akarja. És nem vagy, hogy én akarom. Ki dönti el, hogy kapunk ilyen ajándékokat? Isten. Kapunk ilyen ajándékokat? Kapunk. Hogy melyiket? Azt én döntöm el? Nem. Azt Isten dönti el. Isten döntött úgy, hogy ad. Én néha elcsodálkozom, megmondom nektek őszintén, hogy adja Isten. Én azt gondolnám, hogy annak az embernek aztán nem kéne ajándékot adni. Amilyen keresztény ő, azt nem. Hát még jó, hogy nem én vagyok az Isten. Mert ő tudja, hogy kinek mit kell adnia. Amikor néha látom, hogy egy ilyen testies ember, és így annyira éretlen, és közben egy hatalmas ajándékot kap Istentől, hogy vakarom a fejem, hogy uram, én ezt nem tudom összerakni. Tehát így miért adtad neki ezt? Ezt nem értem. És megnyugodhatok abba, hogy Isten tudja, ráhagyhatom. De észrevetted, hogy mennyiszer rosszul gondolkodunk, hogy azt gondoljuk, hogy Isten annak adja a lelki ajándékot, aki megérdemli. Hát a korintusi gyülekezet az ellenpéldája. Ha keresnénk egy olyan gyülekezet, aki a legkevésbé lett volna rá méltó az új szövetségből, az a korintusi gyülekezet. És mindegyik lelki ajándék működött közöttük. Ez a téma nem arról szól, hogy méltó vagy-e vagy sem, hanem akart tudni és akart kérni azt, hogy Isten mit akar neked adni. Nem kell méltóvá válnod hozzá. És én azt veszem észre, hogy legtöbbször ez a gátja a gyülekezetünkben annak, hogy használjuk a lelki ajándékunkat. Hogy azt gondoljuk, hogy én nem vagyok rá méltó. Hogy persze Isten a szívemre tett valamit, de én nem merem elmondani, hát ki vagyok én. Ezt a lemezt tedd félre. Nem erről szól ez, hanem arról, hogy különböző ajándékaink vannak, amit használhatunk Isten dicsőségére. Sose gondold, hogy a megajándékozottság megméri a lelkiségedet. Hogy nekem nem adott Isten, én nem vagyok még annyira. Nem. Hogy nekem adott, és akkor hú, ezt most kaptam egy elismerést Istentől. Ha azzal, hogy valaki megajándékozott, még nem lesz alkalmas arra, hogy Isten szolgálja. Amikor Pál írt Timóteusnak és Titusnak, hogy figyelj Titus, válasz vezetőket. Te látod abban a listában a lelki ajándékok témáját? Hogy azt keres Timóteus, hogy ki a legjobban megajándékozott? Hát nem. Azt keresd, hogy kiben látod Isten jellemét. A lelki ajándékot Isten így is oda tudja adni. De a jellemet azt lassan kiformálja. Mit akarok ezzel mondani? Hogy kérjétek a lelki ajándékokat. Isten ad. Fog konkrétan mondani ilyet Pál, hogy kérjétek buzgón. És én nagyon szeretném, hogy ezeket lássuk itt a gyülekezetben, ezeket a megnyilvánulásokat. Nem bizarr módon, hanem a helyén. Hogy megéljük azt, amit Isten nekünk szánt. Ennek nincs köze ahhoz, hogy mekkora hívő vagy. Hogy hol tartasz a lelkiségedben. A Szentlélek annak adja, akinek akarja. És tudom, hogy adni akar nektek is. Kérjétek el. Használjuk. Csak hajlandónak kell lenni. Hogy Uram, én itt vagyok, szükségben, kérlek, ajándékozz meg. Szeretném, hogy használj. Te arra adod, hogy egymást építsük, én erre akarom használni. Ajándékozz meg. Mennyi Atyán, köszönjük neked ezt a témát. Így imádkozunk most előtted, hogy ha valamit a múltunkból hozunk, ami ebben akadályoz, hogy jól gondolkozzunk a lelki ajándékokról, kérlek, azt írd felül. Hadd legyen helyén, Uram. A fejünkben, a szívünkben, az életünkben, itt a gyűliben hadd használjuk a lelki ajándékokat arra, hogy egymást szolgáljuk, hogy téged megdicsőítsünk. És köszönöm, hogy Uram, te ezt nem elismerésként adod, nem mérőrútként adod, nem visszaigazolásként adod, te ezt adod, mert egy kegyelmes Isten vagy. És Uram, mi szeretnénk kérni, hogy gazdagíts meg minket is, mint ott a korintusi gyülekezetet, a lelki ajándékok teljességével. Hadd értsük, hogy mire szól, és hadd alkalmazzuk ezt helyén. Köszönöm, hogy velünk vagy, hogy szóltál hozzánk, Isten. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Hú, mindjárt dél. Jó.